Folytatjuk a vernisztást Szurcsik Józseffel és Szász Sándorral. A témánk továbbra is a mester és tanítványa viszony, amit az előbb is boncolgattunk. És onnan indulnék, hogy mi a legnagyobb hiba, amit egy mester elkövethet a tanítványával?
Hát, ha tőlem kérdezed, akkor a legnagyobb hiba az, hogyha elveszem a kedvét a növendéknek az alkotástól, vagy olyan dologra venném rá, ami az ő természetével ellentétes. És a leginkább a legnagyobb probléma az, hogyha úgy veszem el a kedvét az alkotástól, hogy önismereti zavarokat okoz neki. Magyarul felteszi a kérdést, hogy egyáltalán mit keres ő ezen a pályán. Mert erre képes. Szavaknak borzasztó erejük van.
Ha azt a kérdést teszi fel, hogy ki vagyok én, az oké, nem?
Az természetes, persze, persze. Ugye szerintem a jó tanár, és hogyha én visszanézek az én pályafutásomra, akkor találok olyan oktatókat, tanárokat, akik mintaszerűen végezték ezt a feladatot, ezt mondjuk középiskolából hadd kezdjem itt. T-Nagy Irén, szobrász volt, és aki elmondta azt, hogy belülünk valószínűleg nem lesz művész, viszont nagyon jó szakemberré válhatunk, hogyha a technikát és az anyagismeretet jelentős befektetéssel mi elsajátítjuk.
Ez nagyon nagy felelősség, ha ilyet mond egy tanár.
Ugyanis a művész léthez sokkal több minden kell. Ők ebben az iskolában erre felkészültek, de ha mi ebbe az irányba mennénk tovább, akkor természetesen segítenek, de ahhoz nagyon nagy befektetés kell, munkára gondolok. És ő volt az, aki én szobrászakos voltam a középiskolában, és ő volt az, aki azzal foglalkozott, és ezt egyébként én az oktatói gyakorlatomban hasznosítottam, és használom egyébként a mai napig, hogy engem az érdekel, amiben jó a hallgató. Azzal kevésbé foglalkozom, ami nem jó. Tehát nem azt mondom neki, hogy ez és ez nagyon rossz, ezzel jó, ez borzasztó, ezzel ne foglalkozz. Nem, azt ő rá fog jönni, hogyha arról beszélgetünk, ami az értéke az ő munkájának.
De ha megkérdez?
Akkor elmondom. Külső szemként nyilván azt mondom, hogy szerintem, az én véleményem szerint ez ezért vagy ezért nem jó.
Tehát nem dogmatizálsz.
Egyébként vannak olyan tételei ennek a munkának, amikor mondjuk egy figurális mű létrehozása során látszik az, hogyha valakinek hiányoznak a felkészülés időszakában mondjuk az alakrajzi anatómiai ismeretek, hogyha ez hiányzik, akkor nem azért nem rajzol meg valamit, mit tudom én, pontosan, mert nem akar, hanem azért, mert nem tud, ez nagy különbség. Tehát, hogyha egy példa, ha elmegy az ember a zeneművészeti akadémiára, könyökkel és ököllel zongorázik, és nagyon érdekes, meg nagyon jó. De ne azért tegye meg ezt, mert nem fogják fölvenni valószínűleg, még akkor sem, hogyha ebben nagyon sok energia van, intuíció, és nagyon megy ez a hangképzés így. Meg kell tanulni a hangszert, meg kell tanulni ezt a nyelvezetet, és utána ő döntse el, hogy hogyan akar művet létrehozni, ököllel, könyökkel, vagy máshogy. De ez az ő döntése legyen, ne pedig a készségei, a képességei korlátozzák abban valamire.
Én középiskolában, hogyha szabadni hozzáfűznem, én grafika szakos voltam, nem lehettem festőszakos, mivel csak két embert vettek fel a festőszakra, ez Marosvásárhelyen a képzőművészeti líceumban, de voltunk egy páran, akik minden áron festeni akartunk. És volt egy olyan festészeti tanárunk, aki, tehát nekem 3 éven keresztül mondta, minden hétvégén vittem új és új munkákat, hogy na ezt csináltam, na is ezt csináltam, és mondta, hogy felejtsem el, én nagyon jó grafikus lennék, de ne fessek, semmi értelme. És 3 év után sikerült egyszer egy olyan munkát elvinnem, hogy így talán egy kicsit gondolkozott, és azt mondta, hogy mégis nem rossz. És ennek ellenére valahogy mégse tudtam feladni. Pedig nagyon leszeretett volna beszélni arról, hogy én egyáltalán színekkel, vagy bármi hasonlóval foglalkozok, ami a festészeti témakörbe illik. Tehát bennem nem váltott ki egy ilyen ellenőrzést, hogy na jó, akkor rendben, hogyha ő azt mondta, akkor hagyom az egészet a múltnak. Nem, én csak is kitartottam, és végig is az egyetemen festőszakra kerültem be, és az igaz, hogy nagyon sok mindent végig kísérleteztünk az évek alatt, és valójában én, amikor tehát a diplomunkám például egy nagyon nagyméretű ilyen kollázs objekt volt, és az azt követő év, tehát a diplomát követő években kezdtem el újra elkezdeni festeni, vagy úgymond tájképeket festeni, mert például azt nagyon nem szerették, hogy én tájakkal bármit is kezdjek az egyetemen. De miután már nem volt semmi olyan környezet és esetleg ellenérző kényszer, akkor tehát végig is visszaforultam ahhoz, ami úgy nagyon-nagyon a lelkem mélyén gyűlt, és ki akart jönni.
Azért nyitnék egy nagyon vékony zárójelet, hogyha valakinél nem szeretnek nagyon valamit, és teljesen mást várnak tőle, nem az a természetes reakció, hogy én csak azért is azt fogom, és megmutatom, és akkor fog megszületni valami nagyon egyedi, valami nagyon új dolog?
Hát nekem pont ez volt, de én elfogadtam azt, hogy tehát nyitott legyek, és valóban tapasztaljunk meg minél több utat, lehetőséget, kérdést. De az egyetem után visszatértem sokkal erőteljesebben egy olyan világhoz, ami valóban úgy bennem volt, és például arra egészen meg is lepődtem, mert a 2004-es években, amikor pont egy új festészeti vonalnak nem nagyon volt, vagy hát a tájkép értelmezésnek egy sajátos formáját például díjazta a Strabag Bizottság, tehát kaptam egy olyan díjat, ami teljesen meglepő volt akkor, hogy ilyet odaadni. Tehát valaminek, ami tájról szól, az eléggé meglepő.
A mai napig kiveri a biztosítékot a táj egyébként, ha valaki tájjal foglalkozik, de én a magam részéről igazából kezdem megérteni, hogy miért, mert hogy valami másra azt gondolják, hogy ez egy jó, hát ez egy egyszerű dolog, leképzi az ember a tájat, és kész, hát Sándornál pont nem így van. Egyébként szerintem ő egy ritka példa arra, hogy akit kvázi eltanácsolnak, vagy nem biztatják a pályára, mondjuk a festészetre, ő benne megvolt az önismereti kérdésre egy határozott válasz, hogy igen, én akkor is ezt csinálom, mert én tudom, hogy mi van bennem, és azt, hogy más nem látja, az előfordulhat, és az igazán nem abban volt mestered a mester, amire te számítottál akkor, vagy kellett volna számítsa, és nagyon szerencsés az, hogy nem úgy történt, hogy abba hagytad. Én szerintem 10-ből 9-en elfordulnak tőle, és elhiszik. Hiszen ő a valaki, ő, aki a minden tudás birtokában van, tehát akkor én odébb megyek. Én művész családban nőttem fel, nekem ez abszolút máshogy jött, és...
De nem voltak az irányok, hogy mit érdemes követni?
És nem voltak irányok, semmi nem volt, sőt, avval néztem szemben, hogy bekerültem a középiskolába, én akartam oda menni, nem lögdöstek a szüleim, hogy ide kell menni, engem ez érdekelt, és már általános iskolába igyekeztem követ faragni, mert az érdekelt, és a művészházban voltak olyan, a földszinten laktak szobrászok, és Szabó Istvánnál én nyáron a 7-ben már csapkodtam a követ, és kaptam a feladatot, és borzasztóan élveztem, és alig vártam, hogy olyan művet hozzak létre, amit én képzelek el magamban. És egyébként nagyon jól jött akkor az, hogyha azt mondja valaki, hogy ugyan már ez hülyeség, ne csinálj ilyet, és akkor ezen elgondolkoztam, nagyon rosszul esett, de elgondolkoztam rajta. A szüleim soha nem. Anyám is Mettinél végzett, apám Fónyinál és Domanovszkinál, ő például Szőnyihez szeretett volna járni, de nem így jött ki a lépés. De lényeg az, hogy én azt láttam otthon, hogy azt tapasztaltam, hogy festékszag van, hogy képek vannak a falnak támasztva, hogy dolgoznak a szüleim valamin, amivel mondjuk vagy sikeresek, vagy nem, mert hogy azt gondolom, hogy a tanuló időszak és az alkotás egyébként úgy, ahogy van, egészen más, mint az érvényesülés szerződés, vagy a piacra jutás. Ez két külön dolog. Szerencsés esetben vannak olyan művészek, akik mind a kettőt képesek működtetni, de a művészek nagy része kevésbé tud a piacra kijutni önerőből. Tehát ide egy másfajta készség is szükséges, hogy ez működjön. Tehát maga a műtár létrehozása az mindig belső vívódással jár, és ez az, amit a hallgatónak, a növendéknek is meg kell értenie, hogy ez soha nem fog elmúlni. Olyan nincs, hogy hú, de klassz vagyok, most sikerült valami kijön, és akkor most pesgőt bontok. Nem, mert jön a következő mű, és ott újra, tehát az, hogy mit képzel el az ember magában, hogyan lesz ez a mű olyan, amilyen, az igen, az, de az elképzelés, ez egy gondolat, az egy művészi terv, amit anyagban meg kell valósítani, és az anyag bizony, az anyag az nagyon kemény, mert az visszabeszél, az elkezd új kérdéseket felvetni, és nagyon-nagyon durva lesz a vége, és hogy nincs nyugalom, tehát hogyha elértem valamit, akkor több kell. Tehát nem lehet az, hogy ott megálltam, mert jönnek újabb és újabb ötletek, újabb és újabb feladatok, amit az ember saját magának kijelöl, és jó, ha nem ha képzésben vagyunk, akkor jó, ha nem a mester mondja meg, hogy mit kell tenni. Megmondom, én adok feladatot, és személyre szabott feladatot igyekszem adni, olyat, amiben azt gondolom, hogy ki tud teljesedni, vagy örömöt fogok adni neki, mert az öröm része az egyik legfontosabb igazából. Szenvedni fog, amíg él az alkotástól, de örömteli is ez a... Tehát az öröm és a kín együtt jár alkotás közben, ezt akarom mondani.
Azért érdekes, hogy most a gyerekkor egy picit visszamentünk, és Sándor, te most vagy ebben benne, gyakorló szülőként, hogy a gyerekeid talán a pályájukat most fogják megválasztani, vagy már meg is választották, és érdekel, hogy ugye a színész szülő azt mondja, hogy a gyerekem csak színész ne legyen, a zenész szülő ugyanezt, a képzőművész is ezt mondja, hogy azokat a kudarcokat, amiket én keresztül mentem, én nem kívánom a saját gyerekemnek, tehát ne legyen festőművész a gyereke.
Én nem egy művész családban nőttem föl, de viszont az édesanyám nagyon támogatta, hogy amit szeretek csinálni, azt hadd csinálhassam. A szülei mentorságomat én legalábbis így a gyerekek felé, vagy mondhatnám, hogy a feleségemmel úgy gyakoroltuk, hogy bár volt bennünk olyan érzés, hogy ha lehet, akkor hát feltétlenül ne lögdössük őket művészi pályára. Tehát inkább figyeljük azt, hogy mi az, amire van esetleg tehetségük, és abban mondjuk segítsük. És ez így az évek alatt nagyon érdekesen alakult, mert most már a nagyobbik fiam 20 éves, a kisebbik az 15, és tehát a nagyobbiknak végül is mondhatnám, hogy valamilyen fokon a művészeti területhez egy sikeres út vezetett, de ez nagyon érdekesen már nagyon korán mondjuk így mutatkozott, olyan 7-8 évesen ilyen stop motion animációkat készített, és ilyen kisfilmet hozott létre, ilyen Star Wars-os katonákból, amiknek lehet mozgatni ugye minden részét. Jó, az én gyerekkoromban nem volt, nekem olyan katonáim voltak, amik merevek voltak, és nem lehetett semmelyik részét.
Katona.
Igen, hát nem, ezek műanyagból voltak.
Igen.
Tehát itt már valamennyire sikeresebb volt így a lehetőségek tára, hogy mihez lehet hozzájutni, meg hát volt ugye egy vizuális csatorna, amin keresztül ugye lehetett filmeket nézni, és ez mondjuk olyan hatással volt rá, hogy ő elkezdte a saját kis sztoriait megfilmesíteni. És a későbbiekben pedig, tehát megmaradt neki a fotózás, mint egy eszköz, és ezt inkább lehet azt mondani, hogy középiskolába kezdte el erősebben használni, ami végig is odáig jutott, hogy az iskolának a média szakos ilyen munkatársa lett, és a tanári karnak rengeteg feladatot még a mai napig ő csinál, de az érettségét követően, tehát operatőr szakra jelentkezett, jelenleg ott tanul, és ezt például nem bánjuk egyáltalán, nagyon örülünk neki, mert szerintünk is egy szerencsésebb választás volt, mint mondjuk az én festői feleségem szobrász pályája, ami azért sokkal nehezebb.
Hát innen úgy látod.
Innen úgy.
Ugye ez azért nehéz kérdés, mert a saját kudarcaidat ismered, és te azt nem akarod, de azt te nem tudod, hogy az operatőr az milyen kudarcokon megy keresztül ahhoz, hogy... Tehát az ismeretlent, azt szívesebben rábízzuk a gyerekeinkre,
igen,
nem?
Hát már csak ha azt látom, hogy mennyi helyre hívják, és hová, hogy rángatják, akkor nekem ilyen nem volt. Nekem nagyon meg kellett mindenért küzdeni. Vagy hát, ha mondhatnám ezt, hogy sokkal bonyolultabban alakult, mert nem volt semmi, meg sokkal szövődményesebb szerintem egy friss képzős hallgatónak az élethez való útravalója, hogy most merre menjen, mit csináljon, az ott konkrétan egy szakadék szélén álló helyzet, ahol semmi nincs.
Hát meg egyedül vagy.
Igen, egyedül.
Hát teljesen egyedül vagy. Mondjuk én is, ha a gyerekekről eshet szó, hát nekem 30-40 között vannak a gyerekeim. Mindegyik művészettel foglalkozik egyébként. Lányom Szurcsik Erika, ő elvégezte a képzőt. Egyébként zseniális énekes. És a Benedek fiam, ő ugyancsak kisfilmekkel kezdett, szuper, hát, kvázi filozófus, művészetfilozófus és filozófus, a legkisebb pedig, Kristóf, ő pedig fejlesztő, és informatikai fejlesztő, és zseniális dolgokat csinálnak, és mindenhez egyébként a képzőművészet kapocs. A képzőművészet, a zene, az irodalom, a filmművészet, és még a színház is, ez mind-mind kapocs, és egy abszolút összefüggő dolog úgy, hogy tényleg nem lögdöstük a gyerekeket ebbe az irányba, és mégis az a közeg, amiben végül is ők is felnőttek, ez egy csomó olyan, tehát olyan impulzusok, olyan lüktetések érik az embereket ebbe egy ilyen közegben, és sőt, még a baráti körben is, és az, hogy ti is, Sanyi, ti is azért művészekkel elég jó kapcsolatban vagytok, sőt, egy kvázi a műtermi együttlétben is. Ez mind-mind hatással van a fiatalokra akkor is, a gyerekekre akkor is, ha nem direkt módon kezeled, vagy nem akarsz ebbe, nem rángatod őket ebbe bele, de ott lesznek, jönnek, és látják, tapasztalják.
Szerintem is ez a környezet, ez nagyon meghatározó tud lenni a fiatalok számára. Hát ha példaként említettem, mindig szóvá teszik a fiaim, hogyha áthaladunk Élesden, ahol egykoron, tehát éveket töltöttünk, most sem mondhatom én is azt, hogy egy olyan művésztelepet álmodtunk oda, amúgy a mai napig működik, csak nagyon befiatalodott a társaság, de annak idején pont az volt a cél, hogy egy olyan környezetbe költözzünk le, ahol egy hónapig együtt él 15 ember. És ahogy a gyerekek ebbe beleszülettek, és hát ilyen nagyon csodálatos módon tudták élvezni azt a milliót, különösen, hogy mondjuk egy völgyben, egy patak partján laktunk, de bejártunk egy olyan városba, műtermekbe dolgozni, amit nem nagyon értettek, hogy miért kell egy olyan gyönyörű környezetből egy olyan városba bekerülni, ahol teljesen mindent az emberek olyan furán építettek. De mai napig megemlítik, hogy mi van azzal a völgyel, mi van azokkal az emberekkel, ahol olyan élmények érték, ami szerintem nagyon meghatározó. És aminek például nekem nagyon fontos volt, hogy az a munkahely, amit később kialakítottunk, a Budapest Art Factory, az pont legyen egy olyan, akár a gyerekek számára, ahol például bejöhetnek. Én soha nem mehettem be például az apámnak a munkahelyére, lehetetlen volt oda bejutni, semmi emlékem nincs. Az én gyerekeimnek viszont nagyon sok olyan emléke van, tehát mai napig nagyon szeretik, hogyha bejönnek és érzik az olajfestéknek a szagát, vagy a terpentinnek a szagát, és mindig ilyen álmodozva mondják, hogy wow, újra visszajöttek arra a helyre, ami valahol nekik egy ilyen különleges világ, és tudnak ismereteket szerezni belőle. Szerintem ez nagyon fontos, mert amúgy a mi életünk, ha úgy nézzük, hogy mennyire saját egyéni alkotónként dolgozunk, akár ilyen csendes műtermekben, így a családtagoknak, még a külvilág számára nagyon ritkán tudunk úgy megnyílni, hogy valóban betekintést nyerjenek külsősök. De így, hogy mondjuk mi együtt dolgozunk egy nagy térbe, ad a fiataloknak lehetőséget arra, hogy megnézhessék, hogy ez miről szól.
A beszélgetés címe egy utólag a tehetség ébredése és gondozása. Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy itt voltatok velünk.
Hát köszönjük szépen.
Köszönjük mi is.
Szurcsik Józseffel és Szász Sándor képzőművészekkel beszélgettünk itt a Vernisszázsban. Ez volt már a Szabad Esés, meg egész hétre is ez volt a Szabad Esés. Szoller Andi nevében is elköszönök tőletek, legyen szép hétvégétek, vigyázzatok egymásra és magatokra, hétfőn találkozunk, szevasztok!